Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Ott hagytuk abba, hogy a legvalószínűbb forgatókönyvnek most az látszik, hogy Maduroék előbb-utóbb menekülőre fogják. Igen ám, de Törökország meg Oroszország azt mondja, hogy Maduro, veled vagyunk.
Igen, ez egy ideig, óráig talán elég, csak ugye az a probléma, hogy tehát a nagy számok törvénye szerint is azért, mert Kína, meg Törökország, meg Irán, meg Oroszország azt mondja, hogy veled vagyunk, még az oroszok akár küldenek is némi katonai segítséget, némi zsoldosnak a pár száz zsoldos formájában, ez nem lesz elég egy idő után legalábbis. Mert tényleg el fognak jutni arra a szintre, és ugye most már elindult valamilyen szintű provokációja is a hadseregnek, ugye, hogy nemzetközi segélyeket kezdtek el gyűjteni a tényleg éhező venezuelai emberek megsegítésére, és ezeket a segélyeket ugye el fogják szállítani a kolumbiai határa. Ebben már megállapodtak a mostani kolumbiai elnökkel a limai csoport országainak a tagjai, beleértve Kanadát is, de európai országok is csatlakoztak ehhez, ugye több millió dollárt ajánlott fel Németország és mások is. Na most, amikor megérkeznek ezek a segélyek a határa, és az emberek ezrei fognak a határon ott sírni, meg könyörögni a katonáknak, hogy engedjék őket enni, és engedjék át a szállítmányokat a határon, akkor azért annak a kis katonának, akinek lehet, hogy a szomszédja is ott lesz vele szembe, vagy esetleg családtagjai, akkor azért egy nagy kérdés lesz, hogy akkor most beengedi ezeket Maduro parancsának ellenére, vagy nem. Lehet, hogy nem most fog elszakadni a cérna. Nagy valószínűségűnek tartom egyébként, hogy még a rendszer még talán legrosszabb esetben évekig is ki fogja húzni ezt, de sokáig nem fogják tudni. Tehát ugye éhező milliók előbb-utóbb eljutnak arra a szintre, hogy valahonnan egy részük fegyvert fog szerezni. És azért Latin-Amerikában, ha nem is Venezuelában, azért ugye ennek a gerilla hadviselésnek és a oda csapunk, elbújunk típusú stratégiának azért igen komoly hagyományai vannak, tekintettel arra ugye, hogy Venezuelában is igen jelentős az őserdőknek az aránya, a FARC, ugye a kolumbiai hadsereg, a forradalmi hadsereg, akik lázadók voltak évtizedeken keresztül, venezuelai őserdőkbe bujgártak évtizedekig, tehát, hogy előbb-utóbb ebből egy komoly robbanás is lehet. Azt gondolom, hogy egyelőre még az ellenzék aránylag jól kezeli ezeket a dolgokat, de amikor megnézzük azt, hogy mondjuk a gyermekhalandóság egy rosszabb állapotban lévő fekete-afrikai országnak a szintjére esett vissza pár év alatt, hogy az emberek gyógyítható betegségekben halnak meg néhány hónapon belül veseelégtelenségben, például, mert semmiféle gyógyszert nem tudnak kapni. Nemrég volt szintén hír nemzetközi hírcsatornákon, ahogy orvosok könyörögtek a hírcsatornáknak, hogy küldjenek a segélyszállítmányokban olyan vegyszereket, amivel a vérvizsgálatot el tudják végezni, mert a kórházak 90%-ában már a vérvétel után nem tudják elvégezni a szükséges vérvizsgálatokat, mert nincs mivel elvégezniük. Még injekciós tű van, de más nincsen. Gyakorlatilag már évekkel ezelőtt is azt mondták, hogy ha valakinek nagyobb beavatkozásra van szüksége, akkor hozzon magával gészt, gyógyszert és vért, mert csak ez nincsen a kórházakban.
Milyen állapotban, milyen összetételben van a venezuelai ellenzék? Jobban-e, mint annak idején az iraki volt, akit emlékeztem szerint egy amerikai diplomata csalódottan Rolex-órás ficsúroknak nevezett? Semmire se voltak alkalmasak szerinte.
Igen. Azt gondolom, hogy Guaidó ilyen szempontból egy igen emblematikus figura, aki mögül, hogyha kiállna bármelyik ellenzéki párt, az azonnal lejáratná önmagát a teljes venezuela lakosság körében. Ezt senki nem teheti meg. Jelen pillanatban elég komoly összetartás van Guaidó mögött. Az ellenzéki erők és az ellenzéki politikusok külföldön alapvetően egyaránt ugyanabban az irányba húznak, ugyanazt mondják, és mindenki mögötte áll, és ugye hallunk bizonyos híreket különböző csatornákon, hogy ugye, hogy egyik másik diplomata már bejelentette mondjuk a YouTube-on, hogy ő is Guaidót fogadja el, már ugye itt, ha jól emlékszem, már az iraki nagykövet is, mármint, hogy a Bagdadban állomásozó venezuelai nagykövet is őt ismerte el, már voltak olyan tábornokok, akik bejelentették ezt, de ugye testületileg a hadsereg még mindig Madurót támogatja. Úgyhogy ilyen szempontból elszigetelt esetek vannak, egy-két kisebb-nagyobb felkelő csoport, akit elég gyorsan elkapnak, valószínűleg kivégeznek, de minimum börtönbe csuknak. Úgyhogy ilyen szempontból az ellenzék még elég szilárd, reméljük ezt meg is tudják tartani, mert akkor lesz vége ennek az egész sztorinak, hogyha tényleg elkezdenek felaprózódni, csak ez még mindig nem elég ahhoz, hogy Madurót leváltsák.
Az ellenzékben van valamiféle vízió, amelyik egy másik útra vezetné Venezuelát, mint amilyen a Chávez és a Maduro útja volt?
Igen. Azt gondolom, hogy ilyen messzi távlatokba még egyelőre nem gondolkoznak. Tehát nekik az elsődleges összetartó erejük az, hogy Madurót el kell zavarni, vissza kell állítani a demokratikus intézményrendszert, és egy fair, normális választásokon gyakorlatilag egy demokratikus parlamentet kell összeállítani. Biztos vagyok benne, és egyébként úgy tűnik egyébként Guaidó szavaiból, hogy az első egy-két évet ők is úgy képzelik el, hogy egy hatalmas nemzetközi segély- és hitelcsomaggal megpróbálnák talpra állítani a gazdaságot. De most, hogy ez a gazdaság, ez inkább egy Chileihez hasonló, hihetetlen, liberális, nyitott piacgazdaság lenne, vagy egy zártabb, protekcionista, ipar helyettesítő gazdaságpolitikát képviselő brazil típusú gazdaság lenne, ilyen szinten szerintem nincs is egyetértés, de még nem is tartanak ott, hogy erről beszélgessenek.
De volnának, akik szívesen segítenének Venezuelának, rápillantva arra az irdatlan olajtartalékra, ami a világon a legnagyobb?
Biztos vagyok benne. Tehát, hogy az Egyesült Államoknak a geopolitikai érdeke az ilyen egyszerűen kihagyhatatlan ebből a játékból, tehát teljesen egyértelmű, hogy Donald Trump nem a venezuelai emberek iránt érzett humanitárius és jó lelkűsége miatt próbálja meg a venezuelai rendszert olyan irányba fordítani, ami neki az előnye, hanem egyszerűen Oroszország és Kína mellől akar egy szövetségest kihúzni, és Kuba mellől, azért nagyon fontos, ugye ígértem az első fél időben, hogy kitérünk Kuba szerepére, ugye Kubának egy nagyon meghatározó szövetségese volt Chávez, nagyon sokáig azért volt Kubában aránylag jó lét, itt az aránylag nevezném ezt, mert ugye hihetetlen mennyiségű olaj érkezett Venezuelából szinte ingyen Kubába. Na most ennek gyakorlatilag vége szakadt az elmúlt néhány évben fokozatosan, hát nem is nullára, de nagyon minimális szintre csökkent a venezuelai olaj beáramlása Kubába, tehát ebből ők már nem tudnak bizniszt csinálni. Gyakorlatilag a Kubában a benzinára körülbelül annyi, mint Magyarországon. És mindezt egy átlagos 50-60 dolláros fizetéssel, mint amennyit ők keresnek, nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy kocsit tartsanak otthon.
Venezuela, Kuba és Nicaragua. Nicaraguát szokták még az amerikaiak említeni, mint a három gonosz államot, amin meg fognak bukni, de meg is akarják buktatni. Kubában mióta próbálkoznak már sikertelenül?
Igen. Kubában azért egy aránylag jól beállt rendszer van, ahol Amerikának semmiféle se információ, se belsős ellenzéki, semmiféle befolyása nincsen.
Kubai ellenzék Miami-ben van.
Ez pontosan így van. Úgyhogy ebből kifolyólag a kubai rezsim gyakorlatilag megbuktathatatlan, legalábbis a mostani állapot szerint jelenleg nincs rá esély, hogy itt különösebb változások legyenek. Ahol még erre van esély, anélkül, hogy bebetonozódna a mostani kubai típusú rendszer, ez Venezuela és Nicaragua. És akkor még itt ne feledkezzünk meg Bolíviáról se, mert ugye Bolíviában is azért baráti rendszer van, tehát Chávez barátja, ugye Evo Morales az, aki a sokadik elnöki terminusát szeretné az idei választásokon folytatni, egyébként az alkotmánynak a semmibe vételével. Tehát, hogy ott is azért megvannak az erre utaló jelek, habár azért egy Evo Morales féle vezetés nem összehasonlítható egy Maduro féle vezetéssel. Tehát azért azt hozzá kell tennem, hogy azért Bolíviába demokratikus úton tartották az összes elmúlt években történt választást, latin-amerikai sztenderdeknek demokratikus, tehát azért ott is persze mindig voltak ki némi visszaélés, meg ott se kiegyensúlyozott a sajtó, stb., de azért egy normál latin-amerikai sztenderdet hoznak, és aki lead egy szavazatot, azt a szavazatot megszámolják, és odaszámolják, ahova kell. Tehát, hogy ilyen szempontból Nicaraguával és a többi említett országgal nem összehasonlítható, hogy a Nicaraguában fegyveres megfélemlítő csapatok vannak, fegyverkezik fel, már sajnos az ellenzék is. Erre vonatkozó Nicaraguából érkező videófelvétel felvételeket kaptam, ahol gyakorlatilag az látszik, hogy paramilitáris seregeket képeznek ki a mostani nikaragói elnök mellett fellépők az ellenzék megfélemlítésére, és az utcán masíroznak gépfegyverrel a hátukon, és nem katonaság, és nem rendőrség.
Minek egy alkotmányt semmibe venni, amikor kellő erővel bármikor át lehet írni? Latin-Amerikában.
Hát át lehet írni az alkotmányt, hogy az alkotmányos tehát az alkotmányozó nemzetgyűlés, amit összehívtak Venezuelában, pont azért hívták össze, hogy olyan alkotmányt írjanak, ami Madurónak tetszik. Csak gyakorlatilag talán most már két éve működik, a másfél éve működik az alkotmányozó nemzetgyűlés, még egy betűt nem írtak az alkotmányból, csak egyszerűen kihasználják az adódó speciális jogi lehetőségeket, amit a mostani alkotmány megad. Őszintén szólva, a kubai alkotmány szintén ugye mostani újra alakítása nélkül is a saját diktatúrájukat erősíti meg. Tehát persze lehet, tehát hogy itt amikor azt mondom, hogy alkotmánysértés, akkor mindig ugye az előző rendszer alkotmányára kell gondolni, amit a legújabb rendszer majd felülír. Még Nikaraguában és Venezuelában a meglévő alkotmány az alapvetően demokratikus intézményeknek a fenntartását megtartja, de hogyha kiveszünk a kubai alkotmányból néhány paragrafus, mint például azt, hogy a párt előrébb való az államnál, akkor azért ott is megvannak ugye azok az intézmények a bíróságtól kezdve, amihez mi hozzá vagyunk szokva, csak nem mindegy, ugye, hogy kik ülnek benne.
Kicsit közelebb jöve hazánkhoz. A volt katalán elnök azt mondta, hogy az Európai Unió klasszikus kettős mércét alkalmaz, mert elismeri a venezuelai ellenzék vezetőjét, miközben fittyet hány az ő törökvéseire, hogy Katalónia független legyen. Van logika abban, amit Puigdemont mond?
Alapvetően lehetne logika abban, amit mond. Ugye annyi probléma van, hogy a Maduro személye és a Maduro által képített rendszer azért az nem összehasonlítható a spanyol demokráciával és egy szociáldemokrata spanyol miniszterelnökkel. Tehát, hogy a logika rendben lenne, hogyha jelenleg mondjuk Franco tábornok vezetné Spanyolországot, de nem ez vezeti, hanem egy demokratikusan megválasztott, egyébként az ő pártja által is megszavazott spanyol miniszterelnök, tehát itt azért finoman szólva csúsztatások vannak a katalán elnöknek a hozzáállásában, és azt mindig elfelejtik, hogy ők kisebbség. Hangos, de kisebbség, és nem képviseli a többségi érdeket. Az tény, hogy mondjuk a spanyol politikai elit nem elegánsan jár el a katalán törekvések kapcsán, de ennek ellenére nem megkérdőjelezhető az, hogy Spanyolország jelenleg egy demokratikus jogállam, aminek az alkotmányát betartatja a miniszterelnök. És az, hogy az alkotmányban írott dolgok nem tetszenek a katalánoknak, ez egy probléma, ezt kezelni kell, lehet, hogy nem úgy, ahogy a spanyolok kezelik, de ebben az értelemben nincs igaza a katalán elnöknek.
Volt katalán elnök, igen. Ugye önkéntes száműzetésben él.
Igen.
Azt mondja, hogy hagyják, így fogalmaz, hagyják őt ott elrohadni. Van-e az ügynek még kimenetele a katalán függetlenség ügyének, vagy már nincsen?
Azt gondolom, hogy katalán függetlenség a következő belátható egy-két évtizeden belül nem lesz. Tehát a Spanyolország többségének nem érdeke a katalán függetlenség, és addig, amíg az alkotmányt nem módosítják, először ugye a nemzetgyűlés alsó felsőházában, és utána egy alkotmányról szóló népszavazáson, amihez a 50% plusz egy a lakosságnak igent kéne mondania, addig Katalónia jog szerint, alkotmányos jog szerint nem tud kilépni a Spanyolországból. Úgyhogy azt gondolom, hogy ami esetleg megoldás lehet, amit ugye Sánchez is szeretne, az az, hogy a tartományokat kicsit a német szövetségi állam irányába mozdítsák el, ehhez szintén alkotmánymódosítás kellene. Itt egy bizonyos szintű az ország újraszervezését ő kilátásba helyezte. Ugye ezzel az a probléma, hogy minősített többség kell az alsó és a felsőházban, ami nincsen meg a szocialistáknak, még az egyszerű többségük sincs meg, nem hogy a minősített többség. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó tárgyalási alap, de nincsen a spanyol politikai elitben egyelőre akarat arra, hogy ezt kétharmados többséggel egy ilyen típusú módosítást elfogadjanak.
De a katalán függetlenségi harc delelőjén sokat beszélgettünk a realitások és a lehetőségek viszonyáról Katalóniában. A jogi lehetőségek a katalánokat, a függetlenségpártiakat érdekli? Mert ez nem egy politikai kérdés,
persze,
hogy küzdök-e a függetlenségért.
Politikai kérdés, egy érzelmi kérdés, ők ezért küzdenek. és a nemzetközi és az európai és a saját alkotmányos jogokat alapvetően nem veszik figyelembe, de hát ez az oka, ami miatt jelenleg Puigdemont számüzetésben van önként. Egyébként nem kéne számüzetésben lennie, hogyha visszajönne Spanyolországba, akkor egy börtönben is letölthetné a hátralevő néhány évét, amit valószínűleg az alkotmány többszörös megsértése miatt kiróna rá a bíróság.
Francia, a spanyol belpolitikában a Vox megjelenésével jelentős változások vannak, vagy nincsenek, vagy nem tudni?
Ugye alapvetően a Voxot, hát hogy melyik pártcsaládba lehetne besúvasztani, ez egy jó kérdés, minden esetre a spanyol néppártól jobbra áll. Ugye, hogyha visszagondolunk arra, hogy mi történik Németországban, akkor ugyanezt a folyamatot látjuk, hogy a német keresztény demokratáktól, aki a spanyol néppártnak ugye a testvérszervezete, jobbra, a jobb szélen, radikális oldalon megjelent egy új párt, ugye ez Alternativa für Deutschland, ami nem egy egyedi európai jelenség, hogy a konzervatív, főáramú konzervatív pártoktól jobbra megjelenik egy radikálisabb válaszokat és radikálisabb gondolatokat hát képviselő párt. Ugyanezt történt Spanyolországban is. Tehát azt gondolom, hogy nem lóg ki az európai mainstreamből, ilyen szempontból a spanyol politikai folyamatok, csak náluk ugye nagyon furcsa, hogy hirtelen az egyébként amúgy is a konzervatív pártszövetségnek a jobb szélén álló spanyol néppárttól még jobbra megjelent egy ilyen szövetség. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb nemzeti szinten, tehát hogy a parlamentben, a Cortesben is meg fognak jelenni és képviseltetni fogják magukat a következő választásokon, valószínűleg már az európai parlamenti választásokon is helyet, nem is sokat, de helyet fog szerezni a Vox az európai parlamentben, és be fog ülni az Alternativa für Deutschland mellé, és több más kicsit radikálisabb gondolatokat, vagy nagyon radikálisabb gondolatokat képviselő valamelyik pártszövetségbe. Ezzel Spanyolország felcsatlakozott az európai mainstreamhez, nem pedig kilóg belőle.
Ugyanazok a kérdések választják le a néppártról a Voxot Spanyolországban, mint Németországban a néppártról az AfD-t?
Ugye alapvetően ott is bevándorlással kapcsolatos dolgok vannak terítéken, ami ugye szintén az AfD-nél is egy nagyon komoly szempont. Ugye az AfD-nél felmerült sokszor az euró kérdés, ez alapvetően a Voxnál nem annyira jelenik meg, tehát ők nem annyira elégedetlenek az euróval, azért lássuk, hogy a spanyolok sokat nyertek az euróval látványosan, bár közgazdasági megközelítésből azért a spanyolok se jártak a legjobban, különösen a gazdasági válság környékén, ugye azáltal, hogy ők a versenyképességüket javítsák a Németországhoz képest, ugye nem tudták a leértékeléssel megtenni, mint ahogy még a PESO idején ezt meg tudták volna tenni, tehát hogy belső leértékelés kellett a gyakorlatilag olyan szintű szociális megszorításokkal és bércsökkentéssel, reálbércsökkentéssel meglépniük, ami egy hosszú, fájdalmas folyamat volt. Tehát ilyen szempontból persze az euró használatát mindig meg kell fontolni azoknak az országoknak, akik belépnek, hogy készen állnak-e arra, hogy elveszítik azt az aránylag egyszerű és gyors leértékelési lehetőséget, ami az eurozónában már nem lehetséges. Ez egyébként számunkra is egy olyan kérdés, ami megfontolandó Magyarország számára, hogy mi vajon mikor lépjünk be ezt figyelembe véve.
Nyugodt egyébként a spanyol belpolitika most?
Nem, szerintem a spanyol belpolitika soha nem volt nyugodt, különösen nem ugye egy választás előtt, mert ugye Pedro Sánchez-nek az első tényleges hivatalba lévő megmérettetése, ez az európai parlamenti választás lesz. És az európai parlamenti választás függvényébe fogja szerintem ő eldönteni, hogy akar-e előrehozott választásokat, ugye itt leméri az EP választásokon, hogy vajon az ő szocialista pártja mennyit erősödött, hogy vajon össze fog-e tudni tákolni egy másik baloldali szövetséget már sokkal erősebb pozícióból, mint amiben most van a saját parlamentjén belül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez számára egy nagyon komoly jelentőségű választás lesz a májusi EP választás, és nincs kizárva, hogy ha ott nagyon jól szerepel, akkor pillanatok alatt akár őszre egy előrehozott választás fog kijönni, amit persze most még tagad, de hát láttunk már ilyet Tereza May esetében is, aki azt mondta, hogy semmiféle előrehozott választás nem lesz, és néhány héttel később pedig bejelentett az előrehozott választást, tehát politikusokról van szó, nem mindig azt mondják, amit gondolnak.
Terveznek nyilván. Nem kötik mindenkinek az órára. Mi mozgatja a spanyol belpolitikai változásokat most? Nyilván a katalán függetlenség ügye az most a bírósági eljárásokkal az ad akta került, és az a kormány sikere valószínűleg.
Igen.
Milyen kérdések vannak még napirenden?
Hát nagyon komoly kérdések vannak. Ugye az elmúlt egy évtizedben, úgy különösen a válság kapcsán, ugye még mindig nagyon magas a munkanélküliség. A spanyol munkaerőpiacban van egy nagyon komoly dualitás, ami alatt azt kell érteni, hogy vannak a bebetonozott állandó munkaszerződéssel bíró, főleg középkorú és annál idősebbek, és vannak a fiatalok, akik csak német szóval érve minijobszokat tudnak megcsípni maguknak fél évre, egy évre, ha egyáltalán meg tudnak csípni maguknak, tehát nekik a stabilitás, az, hogy egy családot alapítsanak úgy, hogy pontosan tudják, hogy jövőre hol fognak dolgozni, ez nagyon kevés spanyol fiatalnak adatott meg. Ugye rengetegen elhagyták Spanyolországot, az Európai Unió különböző országaiba a fiatalok, a nyelvet beszélő fiatalok mentek el. A nyelvet nem beszélő fiatalok egy része, amíg konjunktúra volt Latin-Amerikában, addig oda távoztak, több százezres méret Brazíliába, Argentínába, Chilébe. Ugye most már, hogy annyira nem megy jól Argentínába, Brazíliába is ugye volt egy komolyabb válság, ott sem nagyon tudtak elhelyezkedni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 27%-os munkanélküliséget kb. 17%-ra pár év alatt sikerült legyűrni. Ezt eredménynek kell tekinteni. Azonban mondjuk egy német, egy osztrák, egy magyar munkanélküliséghez, ami 4-5% körül van, ehhez képest a spanyoloknál ez a 17%, ez még mindig nagyon magas, és nagyon sok fiatal szenved attól, hogy évek óta nem sikerült a munkaerőpiacon elhelyezkednie, ez pedig komoly szociális gondokat jelent nekik.
Meg lehet oldani a problémát generációs háború nélkül? Ha a fiatalokat beengedem, ki kell tenni az idősebbeket ugyanabból a pozícióból?
Munkahelyet kellene teremteni gazdasági növekedéssel és új típusú programokkal. Mindennek van ilyen típusú lehetősége, csak ugye a spanyoloknál ugye nagyon sokáig az egész gazdaság két dologra épült, az ingatlan piac pörgetésére és az ahhoz kapcsolódó spekulációra, valamint a turizmusra és ugye minimális iparra. És ugye a Rajoy féle kormány volt az, aki az ő 5 évében, Mariano Rajoy idejében sikerült egy olyan gazdasági struktúraváltást elindítania, ami kicsit a magyar újraiparosításra hajaz, és ők is elkezdtek enyhíteni a munkaerőpiaci kötöttségeken, megpróbáltak segíteni kis és közepes vállalkozásokon, hogy kezdjenek el exportálni, ezáltal kerek munkahelyeket teremtsenek. Tehát, hogy ilyen szempontból a spanyol gazdaságpolitikába volt egy típusú keletre tekintés, itt is kelet alatt alapvetően a német, az osztrák, a magyar, a cseh, lengyel példákat nézték, mert ugye mi voltunk azok az országok, akiknek sikerült azért aránylag komoly újraiparosítást és gazdasági fejlődést felmutatni az elmúlt 10 évben, hogy ilyen szempontból a spanyolok megpróbálták ezt, hát nem is lemásolni, de adaptálni maguk számára, és hát egy nagy kérdés, hogy Sáncheznek lesz erre ideje egyáltalán, meg akarata, hogy ezt tovább folytassa. Ugye jelenleg főleg szimbolikus jellegű politizálást folytat az elmúlt pár hónapban, és ez nem nagyon fog változni az európai parlamenti választásokig.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.